Azt hiszem, hogy mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy összeesküvés elmélet. Tehát különböző ilyen összeesküvés elméletek, amik az interneten terjengnek. Illuminati, szabadkőművesek, pénz, bankárok és társai. Ebben a felvételben arról szeretnék beszélni, amit nekem az Úristen tanított az éjszaka. Az összeesküvésről, a gyakorlatban. Hogyan történik az összeesküvés a gyakorlatban? És mit jelent az összeesküvés? Én röviden, egyszerű szavakkal elmondom, majd fel fogom olvasni a második Zsoltárt, ami alapján bárki megértheti, hogy mi az, hogy összeesküvés. Az összeesküvés az, amikor két vagy több ember egymással tanácskoznak, és olyan dolgot találnak ki, ami szembe megy Isten szavával. Ez az összeesküvés. Persze a legősibb összeesküvés, ami nem elmélet, hanem gyakorlat megtörtént, az Ádám és Éva összeesküvése, amikor a férfi szövetkezett a nővel, és ketten megegyezték, hogy ők egymást boldoggá teszik, tehát nincsen szükség Istenre. Én a tiéd, te az enyém, míg a halál el nem választ, és halandóvá váltak. Ez a legősibb összeesküvés. Az összeesküvés a gyakorlatban úgy történik, hogyha Isten szól valaki által, az ő gyermekei által, a bizonságtevők által, a proféta által, akkor az emberek, mivel nem akarnak szembesülni a bűneikkel, és nem akarják, hogy az Isten szava átvilágítsa őket, és megszabaduljanak, kezdenek tanácskozni egymással, hogy igaz-e, hogy ez az ember meg van bolondulva, igaz-e, hogy miatta van minden rossz. Tehát az emberek, úgymond, akik hallják Isten szavát, Isten gyermek által, összeesküsznek egymással, tehát találkoznak, és elkezdenek tanácskozni egymásra, hogy igaz-e, hogy vele van a baj, igaz-e, hogy ő a hibás. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézust megölték, az egy összeesküvés volt. Tehát a papok, a farizeusok összeesküdtek, tanácskoztak a rómaiakkal, hogy Jézust meg kéne ölni, mert ha tovább fog beszélni, abból óriási bajuk lesznek. Tehát össze fog omolni az egész mutatvány, az egész színház, az egész vallásos mutatvány. És szó szerint megegyezték Poncius Pilátussal, hogy ő ki fogja végeztetni Jézust, mert neki van erre joga, neki van hatalma. Különben ők ezt nem tehették meg, mert a római jog, a római törvény lesújtott volna rájuk is, és számon kérte volna őket, hogy ti mit képzeltek magatokról, hogy valamilyen vallás nevében egymást gyilkoljátok. Ezért a vallásos emberek akkor, a zsidók, meg kellett egyezzenek az akkori hatalommal, hogy a hatalom végezze ki Jézust, mert a hatalom, tehát a császárnak a helytartója, Poncius Pilátus, legálisan, tehát törvényesen kivégezhette Jézust, és így mindenki mosta az ő kezeit. Poncius Pilátus azt mondta, hogy én nem akartam őt megölni, mert én semmi rosszat nem látok benne, ugye? Ti akartátok, hogy meghaljon, tehát én mosom a kezeimet. A zsidók pedig mosták a kezeiket, mert azt mondták, hogy hát mi nem öltük meg, tulajdonképpen a római hatalom ölte meg Jézust. Ez történik ma is a vallások, a vallási vezetőkkel az élen. Elárulják az igazságot, de nem csak a vallások, hanem a vallásos emberek is, akiknek sokkal fontosabb a bűnük, a titkos, féltve őrzött bűneik, mint az igazság. Szövetkeznek a hatalommal akár, és elárulják az igazságot, és végignézik azt, hogy a hatalom inkább az igazságot büntesse meg, mintsem, hogy ők számoljanak le a bűneikkel. Én felolvasom a második Zsoltárt, és elmondom azt, amit megérthetek azáltal. Egyébként már elmondtam, egyszerű nyelvezettel a lényeget, és utána pedig fel fogom olvasni a hugomnak írt levelet, mert az Úristen megmutatta, hogy milyen összeesküvés történik, úgymond, milyen tanácskozás történik. Amit én ugye, én nem vagyok ennek a szemtanúja, sem a fültanúja, mert igazából én senkivel nem beszélgetek. Engemet nagyon nem keresnek, ők, a családom sem keres engemet. Tehát nekem úgy van egy olyan sejtésem, hogy ők úgy gondolják, hogy egy baj van csupán Gyergyóban, és az én vagyok. És én sem voltam baj Gyergyóban mindaddig, amíg vagány srác voltam, vagány motoros srác voltam, parázna voltam, alkoholizáltam, bulikat szerveztem, tehát addig engemet mindenki szeretett Gyergyóban, nagyjából. Most már nagyon kevesen szeretnek. Vannak, akik szeretnek, meggyőződése. Talán a családomban is akadnak. Adja Isten, hogy legyenek, akik a földi családomban is szeretnek engemet, és tudják, hogy Istentől szólok. De azt elmondhatom, hogy nagyon sok ellenségem van nekem Gyergyóban, és hát igencsak rászorulok Istennek a védelmére. mert látszólag egyedül vagyok, tehát látszólag mondjam azt, de meggyőződésem, hogy a mindenható Isten velem van, mert én nem magamtól szólok, nem jókedvemből beszélek, hanem azt mondom, amit a mindenható Isten mutat nekem naponta. Éjjel, ami sül a pékségben, a mennyei pékségben, azt én frissen felszolgálom nappal, reggel vagy délben, ahogy sikerül. És abból bárki fogyaszthat, aki vágyik az igazságra. Zsoltárok könyve, második rész. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekedenek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Kik a föld király és a fejedelmek? Hát akik fejben élnek, agyban élnek. Tehát ugye a Covid koronavírus identitás, ezt mindenki felvette nagyjából. Tehát mindenki egy kis király ebben a modern demokrata világban, szabad Európában. Tehát a föld király tulajdonképpen mindenki, akit nem érdekel az élő Isten szava, hanem a saját feje szerint akarja élni az életét. Mit tesznek ők? Hát felkerekednek, és tanácskoznak az Úr ellen. Persze nem azt mondják, hogy menjünk Isten ellen, hanem úgy tanácskoznak Isten ellen, hogy a saját igazságaikat megbeszélik, és keresnek úgymond szövetségeseket egymással. Az, hogy szövetkeznek, hogy ugye, hogy nekem van igazam, ugye, hogy Bodó Attila meg van őrülve, ugye, hogy ő az őrült, mert bement a templomba is, vele van a baj, és itten Gyergyóban mindenki büntelen, mindenki teljesen tiszta, senki nem képmutató, mindenki egyenes, senkinek nincsenek titkai, tehát mindenki tisztességes. Tehát ez a, úgymond az összeesküvés, amikor szövetkeznek az emberek, tanácskoznak az Úr ellen, de hogy tanácskoznak az Úr ellen? Úgy, hogy az ő felkentje ellen. Mert a felkent én vagyok. Tehát a felkent mindenki. A felkent mindenki, aki újjászületett. Aki Isten fiává lett, Isten gyermekévé lett, Jézus Krisztus által mindenki felkent. Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a Krisztus teste. Ő felment a mennybe, elküldte a Szent Lelket. Tehát Istennek a felkentjei mi vagyunk. Sajnos nem mondhatom el magamról, hogy olyan tiszta lennék, mint Jézus, vagy Pál apostol. De úgy, ahogy tud, az Úr Isten engemet is vezet, és kijelenti általam saját magát. És ezt mit mondanak a felkentek? Ezek ilyen képes beszédek, allegória, zsoltár. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti. Az Úr megcsúfolja őket. Tehát Isten látja, mi történik. Nekem is éjszaka megmutatta, hogy mi történik, hogy hogyan szövetkeznek, úgymond. Hát nincs nekem üldözési mániám. Ezt mutatta Isten. Ezt láttam, és erről beszélek. Tanácskoznak ellenem. Egyik barátom, ugye, aki valamikor tanár volt, tehát ő beszélt, tanított egy osztályba, és az a húgaim megharagudtak rám. Tehát ő tanított, és a húgaim megharagudtak rám. Ugye ez a szövetkezés, amikor tanácskoznak egymással. És szépen megegyezik, hogy ugye, hogy velünk minden rendben van. Attila a bolond, mert túlzásba viszi, túlságosan szélsőséges, túlságosan radikális, és így tovább, és így tovább. Drága emberek, én nem vagyok radikális. Jézus Krisztus volt a radikális, mert ő volt az, aki radikálisan, szélsőséges módon ragaszkodott az élő Isten szavához. Én hozzáképes gyáva vagyok, én hozzáképes senki vagyok. Én hozzáképest nem vagyok méltó még az ő nevére sem. Az, hogy Isten nekem ad látásokat és szót a szájamra, ez nem az én érdemem. Tehát ő volt a szélsőséges, és ő volt a radikális. De mivel, hogy én az ő szavát szólom, ezért ugye a világiak szemében, akik a bűneikhez ragaszkodnak, a saját elképzelésekhez ragaszkodnak, és minden figyelmeztetést figyelmen kívül hagynak, az ő szemükben én radikális vagyok. Ezt egy politikussal beszéltem a minap, néhány napja, telefonon jót fogunk találkozni, de nem fogunk találkozni, Isten megmutatta, hogy nem kell találkozzak senkivel. Én nem kell szövetkezzek sem az RMDS-szel, sem az EMNP-vel, vagy az MSZP-vel, vagy MPP-vel, teljesen mindegy. Én senkivel nem kell szövetkezzek. Én szövetkeztem ezelőtt 10 éve a mindenható Istennel, az Úr Jézus Krisztus által, és az a szövetség, ezt szeretném megtartani életem, hogyha fejbelülnek akkor is. Mert előbb-utóbb nekem is véget ér a föld életem, és az én gyilkosainknak is, hogyha lesznek olyanok. Isten tudja, ezt én rábízom. Nem kívánom, hogy engem meggyilkoljanak, de hogyha az fog történni, akkor történjen az. De Isten tudom, hogy velem van az időm végezetéig, és én békességgel fogok távozni ebből a földi létből. Az teljesen biztos, hogyha én hűséges vagyok hozzá. Tehát azt mondja, ami NATO Isten negyedik bekezdésben, az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Tehát nekem megmutatta, hogy hogyan próbálnak szövetkezni, és ugye én már korábban is beszéltem, hogy hányszor történt olyan, hogy megkeresték az én földi családtagjaimat. És a fejükbe beszélték azt, hogy velem van a baj, hogy én vagyok a szélsőséges, tehát majd, hogy nem meggyőzze őket, hogy miattam történt minden, és nem az ő bűneik miatt. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen, Jézus Krisztust. Tehát Isten azáltal, hogy megmutatja, tehát én nem beszélgetek senkivel, én nem tudom, hogy mit beszélnek-e az én hátam mögött, teljesen mindegy, engemet az nem érdekel, de nekem Isten megmutatja, hogy mi történik. Tehát Isten ő nem alszik. Én aludtam az éjjel, de ő nem aludt, ő megmutatta, hogy mi történik. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azáltal, hogy kijelentem, amit Isten mond, mert nekem azt mutatta Isten évekkel ezelőtt, hogy mostantól, amit mondani fogok, az teljesülni fog. De én fohászkodom a szívemben, és megkérlek szépen mindenkit, hogy fohászkodjon, hogy Isten inkább később teljesítse be az ő ítéletét. Mert amiket én láttam Gyergyóról és gyergyói emberekről emberek, én azt nem kívánhatom senkinek. Sem az én földi családomnak, sem a gyergyóiaknak, sem a polgármesternek és senkinek, hogy ez beteljesedjen. Én azt nem kívánom emberek. Mindazonáltal el fogom mondani, és Isten fog rendelkezni, és ő fog ítélni. Hogyha minduntalan, minden figyelmeztetés ellenére szembe mennek az ő szavával, és kigúnyolják, megcsúfolják őt, akkor sajnos úgy, ahogy elkezdődött az ítélet a mi családunkon, úgy az tovább fog folytatódni Gyergyóban, nagyon sok családon. Azért, mert hallották Istennek a féltő, szerető, figyelmeztető szavát, de kiröhögték és kigunyolták, és úgymond összeesküvés történik, mert az én földi családtagjaimat tulajdonképpen a lenti barátok, meg ismerősök, meg rokonok, meg mindenki arra próbálja őket úgymond indítani, hogy ugye hát Attila az őrült, ő van megbalondulva. Emberek, mindenki tudni fogja. Mindenki teljesen pontosan tudni fogja, hogy ebben a városban ki volt megbalondulva, és ki nem. Az teljesen biztos. Én kívánom, hogy ne legyen túl késő, amikor te, aki hallod ezt a felvételt, meg fogod tudni, hogy ki volt megbalondulva, kívánom, hogy ne legyen túl késő számodra. Ezt kívánom. Még az ellenségemnek is, akik úgymond ellenem szövetkeznek, és próbálják meggyőzni a gyergyói polgárokat, hogy velem van a baj, és nem pedig a tömegszellemmel, a súlyos bűnök által megkötözött emberekkel, akik képmutató módon a felszínen ölelkeznek, mosolyognak és puszilóznak, miközben súlyos titkaik vannak, súlyos bűneik vannak, aminek következtében súlyos csapások érik a családjukat. Azért királyok, gyergyóiak, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái, szolgáljatok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben ne bíznak. Boldog mindenki, aki a fiúban bízik, az ő szavában bízik, és nem játsza tovább a szerepet, és nem megy bele a színházba, a fesztiválba, mert annak óriás lesz az ára, emberek. Az álmok szerintem én kaptam Istentől mostanik, annak óriás lesz az ára. És akkor most felolvasom a levelet, amit írtam a hugomnak, és tényleg én a szívemben fohászkodom, hogy én nekem meggyőződésem, hogy Úristen nem azért adja ezeket az álmokat, és nem azért mondom el nekik, és nyilvánosan, hogy bántsa őket, mert ő mindenképpen gyötörni akar őket, hanem ellenkezőleg azért, hogy szembesüljenek azzal, hogy Isten mögött nem lehet titokban tanácskozni. Isten mindent hall és mindent lát. És nagyon sok figyelmeztetést kaptak ők is. És azért figyelmezteti még mindig őket, mert én is imádkozom érte, értük. Az Úr Jézus is imádkozott értük, értem is, bűnös emberért. És nem akarja, hogy rossz legyen ennek a vége. Az éjjel azt láttam, hogy egy osztályteremben Laci tanított elméleti dolgokat. Ez a Laci egy volt barátom, vagyis egy régi barátom. Hátha még barátok leszünk, hátha. De az igazságban, nem a hamisságban, nem az önimádatban. Nem a hazug filozófiában, hanem az igazságban. Adj az Úristen, hogy így legyen. Tehát őt láttam, volt sógorom, ugye, tanított elméleti dolgokat, és az egyik diák elmondta nekem, hogy a húgaim haragszanak rám. Ezt a két dolgot összevetve eléggé egyértelmű a kép. Teljes meggyőződésem, mondom a húgomnak, ha akartok, Gyergyóban nagyon sok jelentkezőt találtok, akik úgy beszélnek hozzátok, aki úgy beszél hozzátok, úgy tanít titeket, hogy ti rám haragudjatok. Tehát ugye ebből az álom, két álomképből nagyjából egyértelmű a dolog, hogy amikor találkozgatnak, megbeszélik, hogy tulajdonképpen minden rendben, mindenki jól csinál mindent, nincsen bűn, nincsen semmilyen probléma, hanem az Attilával van a probléma, ugye, aki túlságosan szélsőséges. Tehát Isten megmutatta ebben az álomképben, hogy a tanítás történik, ugye, tehát beszélnek hozzuk emberek, gondolom nem csak Laci, hanem mások is, akikkel megegyezhetik azt, hogy velem van a baj, és nem azokkal, akik súlyos bűnöket követtek el, és aminek következtében súlyos problémák történtek, és történnek folyamatosan Gyergyóban, és tragédiák. Sajnos a húgaim esetével ellentétben sokan nem úszták meg ennyivel, hanem el vannak már temetve, mint ahogy mondtam az előző felvételben is, korábbi felvételben, hogy hogyan látja Isten a Gyergyói Fesztivált. Az a kérdés, hogy miért éppen rám harangszanak a gyergyóiak? Tehát miért éppen rám haragszanak a gyergyóiak? És miért gondolják némelyek, hogy én vagyok a hibás mindenért? Lehetséges, hogy Gyergyóban mindenkivel minden rendben, mindenki tisztességes, becsületes, senkinek sincs rejtegetni valója. Lehetséges, hogy én vagyok az egyedüli, akivel bajok vannak, aki ha nem létezne, minden rendben lenne ebben a városban. Mindenki mosolyogva és ölelkezve, feltétel nélkül szeretne mindenkit. Úgy, ahogy eddig is tette, egészen a sírik. Drága gyergyóiak, kedves hallgatók, hogy létezik az, hogy amíg én nem beszéltem Isten szaváról, mindenki szeretett engem. Én Gyergyóban viszonylag népszerű ember voltam. Bulikat is szerveztem, meg ott az itt voltak különböző tevékenységeim, ugye ilyen karitatív, meg ilyen humanista, meg fogjunk össze és mentsük meg a várost tevékenységeim, tehát szerettek engemet. Voltak akkor is ellenségeim, mert azért nem maradtam csendben. De azért az teljesen biztos, hogy most nagyon sok ellenségem van Gyergyóban. Azon szavak miatt, amiket szólhattam a jóságos Isten kegyelméből, az Úr Jézus kegyelme által. Tehát hogy létezik, hogy amíg nem beszéltem Isten szaváról, nagyjából mindenki szeretett engemet, és most pedig azért viszonylag sokan gyűlölnek. A válasz Jézus szavaiban van. Azt mondja, hogy engem gyűlöl a világ, mert én bizonságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Tehát én, Isten lelke által bizonságot tettem arról, hogy hatalmas képmutatás folyik, hazugság folyik, rejtett és titkos bűnök által vannak megkötözve. Nagyon sok férfi, nagyon sok nő Gyergyóban. Az ezotériába menekülnek, a New Age-be, a Reiki-be, a jógába, a pozitív gondolkodásba menekülnek a bűnek elől, és emiatt hatalmas csapások fogják érni továbbra is Gyergyót. Ezt én elmondtam, és emiatt gyűlölnek engemet. Emlékezzünk arra, hogy Jézusra is azt mondták, hogy ördög van benne. A vallásos emberek, a vallásvezetők azt mondták, hogy az ördögök fedelme által űzik az ördögöket. Azt mondta, hogy ördög van benne. Még a saját családja is azt mondta, hogy meg van zavarodva. Megvádolták őt. Még a saját családja is, hogy magán kívül van. Ő pedig azt mondta, hogy ha velem ezt tették, veletek is ezt teszik majd. Tehát Jézus elmondta, hogy aki őt követi és hűséges az ő szavához, azok is meg lesznek vádolva azzal, hogy ördög van bennük, hogy ők az ördögök, ők a gonoszak. Tehát én nem lepődök meg. Nekem a Szentlélek eszembe jutotta, hogy Jézussal ez történt, az apostolokkal ez történt, velem is ez történik. Nincs ezzel semmi gond. Hű az én pártfogom, az én vigasztalom, él a mindenható Isten, Jézus valóban feltámadt. Lacit, az én volt sogoromat, most már újból sogorom talán, mert talán összejöttek a húgommal. Isten könyörüljön tényleg, olyan összevisszaság történik, ezt nem lehet követni. Mindegy. Azért beszélek erről nyilvánosan, mert az egész történet ez nyilvános volt első perctől, Isten nekem ezt parancsolta, írjak meg mindent. Annál is inkább, hogy már akkor, már másnap olyan pletykák indultak el a városban és a faluban, hogy a húgom véletlenül esett bele a marosba, Holott ő elmondta több embernek, hogy ő nem akar élni, így tovább nem akar élni, öngyilkos akar lenni, míg a férjét is kérlelte, hogy legyenek öngyilkosok együtt. Tehát ilyen állapotba került az én húgom. És azt kezdték hazdozni a faluban és a városban, hogy a húgom véletlenül esett bele a folyóba. És ami fáj nekem, ez tényleg fáj, hogy ő azokkal szövetkezik, akik ezt a hazugságot terjesztették. Tehát úgymond eltettük volna láb alól, bármi is történjen, ő halljon meg, hát ő a bolond, megkötözzük, beviszük a pszichiátriára, vagy túléli, vagy nem, vagy még egyszer megpróbálja, vagy nem. A lényeg az, hogy velünk minden oké. A húgom volt megbolondulva, és én ezt elmondtam mindenkinek szemtől szemben is. Elmondtam, hogy ez alatomos dolog, hogy a bűneink miatt ilyen dolgok kell történjenek. És ha ráfogjuk egyre, egy viszi el a balhét, hát ő meg van bolondulva, hát kicsit ilyen gyenge elméjű volt. Genetikai úton terjed a probléma, ugye, ezt kezdték köbözni. Meglátogatták a másik húgomat a pszichiátrián, a kórházban, és a látogatók arról kezdtek beszélni, alatomos módon, Isten könyörüljön rajta, mert tényleg indulat van benne, a saját bűnöm miatt, hangsúlyozom, a saját bűnöm miatt, emberek, a saját bűnöm miatt. Azt kezdték köbözni, hogy talán anyukán felül voltak ilyen problémák, ilyen pszichiátriai dolgok, ugye voltak, és talán a probléma az genetikailag terjedt át az én húgomra. És anyukám ezt hallotta, édesanyám ezt hallotta, és őt egy hatalmas indulat kerítette hatalmába, és ő nem tudta, mit beszél. Meggyőződésem, hogy ő nem tudta, hogy mit beszél, mert akkor ő nem tudta, hogy paráznaság történt a családban. Ő ezt nem tudta. Hanem amikor ők azt kezdték köbözni az én húgom előtt, aki ott volt a kórházban, tehát a Júlia húgom, hogy talán ez genetikailag történt. Édesanyám azt mondta, hogy tehát hangosan szinte kiáltott, hogy a genetika a picsa és a fasz. Na ez a genetika. Ő nem tudta, mit beszél, pedig jól mondta. Jól mondta. Mert paráznaság következtében történt, ami történt. Mind a két húgommal. Az én paráznaságom miatt, az ő paráznaságaik miatt. És így tovább is. Édesanyám így egy az egybe azt mondta, hogy a genetika a picsa és a fasz. Ezt mondta. Tehát ez van, emberek, ez van. Ez van. És ugye milyen könnyű megvádolni a másikot, mert nem tudom, hogy a fogalma, én nem akarom jöttem köbözni az embertársaim bűneit, mindenki egyedül fog is elszámolni mindenható Istennel. De ugye, hogy mennyivel egyszerűbb ráfogni, hát gyenge elmélyű volt az asszony, a fehér nép, hát megbolondult, megpróbálta, nem sikerült, aztán majd egyszer, még egyszer megpróbálja talán, és akkor majd sikerülni fog, és akkor. Hát sajnos ez történt, hát ilyen gyenge, genetikailag örökölte. A genetika a picsa és a fasz. Ezt én békességgel mondom. Aki mer szembesülni, az szembesüljön. Amíg nem késő. Mert emberek, ítélet alatt van a világ. Ítélet alatt van a világ. Nem csak globálisan, nem csak nemzeti szinten, nem csak családi szinten, hanem egyénileg mindenkinél meg fog történni az apokalipszis. És akkor aztán majd Isten könyörüljön mindenki, mert mindenkinek el kell számolni mindennel. Mindennel, hogy az ártatlant hogyan vádoljuk meg ma is. Nem azt mondom, a húgom ártatlan, nem hiszem, hogy ő ártatlan volna. Mindenki. Tehát átlan csak egy volt itt azon a földön, Jézus Krisztus. De azért ez alatomos húzás, amikor megjátszuk azt, hogy minden oké, minden rendben velünk, hát véletlenül, mit tudom én, genetikailag örököltő valami olyan, amitől megbalondult. Nem, emberek. Nem a húgon balondult meg. Ő a szívében érezte, hogy milyen dolgok történnek, milyen játszmák történnek. Csak ugye a kábítószer hatására, a pszichiátriszerek hatására ő is ugye próbált asszimilálódni, és talán még mindig próbál asszimilálódni. Ebbe a hazug, fesztiválozó és képmutató világba. Tehát akkor olvasom tovább a levelet, Lacit is megkerestem minden alkalommal, ahányszor az Úristen. Elém hozta őt. Tehát több álmot kaptam, megmutatta Isten, hogy milyen állapotban az ő lelke. Többször elém hozta őt, és de én féltéssel kerestem meg, nem gonoszsággal. Féltéssel, mert olyan álmot láttam, hogy felriadtam, valósággal felriadtam, és féltéssel megkerestem, mert én nem kívánom sem neki, sem másnak, hogy megtörténjen az, amit én láttam álomban. Nem akarok én rosszat sem neki, sem másnak, és ezt ő is tudja. A legelső alkalommal, amikor Isten álmot adott róla, az olyan volt, hogy felriadtam álomból. Az alázattal megkerestem, akkor még nem értettem az álmot, mert ő elvileg boldog házasságban élt, és nem volt értelme annak, amit láttam. De ami most történik, azt mutatja, hogy ő afelé tart, amit én álomban láttam. Afelé tart a dolog, amit álomban láttam. Ráírtam, de ő azt mondta, ne törődjek, minden rendben. Ha úgy van, ahogy ő mondja, hogy minden rendben, akkor hazugság az, amit az Úristen mutatott nekem. Akkor Isten hazudott. Hogyha úgy van, hogy ő mondja, hogy minden rendben, akkor nekem a mindenható Isten hazudott. A mi atyánk, a te teremtőd, az én teremtőm, az ég és a föld teremtője, a jóságos Isten, de ugyanakkor félelmetes Isten, akkor nekem hazudott, ha úgy van, hogy ő mondja. Ha pedig az a hazugság, hogy minden rendben, és tovább megy a fesztivál, akkor az igazódik be, amit Isten mutatott. És azt én nem szeretném. Tudom, hogy ő sem szeretné, és meggyőződésem, hogy senki sem szeretné. Egy borzalmas álmot láttam, nem emlékszem már pontosan az álomra, de a lényeg az volt, hogy húgommal újból összejöttek, és a sok tudomány, tehát nagyon sok könyvet láttam, könyves polcokat láttam, és ugye a sok tudomány miatt, sok tudománynak köszönhetően azért eléggé sokat bántották ők is egymást, mint ahogy én is bántottam az én barátnőimet, ők is engemet, tehát hangsúlyozom, nem vagyok kivétel. De ezt mutatta nekem Isten álomba, a sok tudomány miatt. Hatalmas problémák adódtak ottan, és a húgom pedig ott hagyta ezt az Lacit. Ott hagyta őt a húgom, és utána pedig azt láttam, hogy hát ő elég össze volt törve, és utána ilyen tehát brutális látás volt emberek. Én felriadtam, hát én férfi ember, bátor férfi ember, én felriadtam ebből az álomból. Ilyen démoni lények jöttek, hogy elvigyék őt. Ilyen tüzes, mint a pokolba jöttek volna ki, ilyen lények jöttek, hogy elvigyék őt. És úgy éreztem, hogy ezt muszáj neki elmondjam. Tehát én féltéssel, én nem akarok sem neki, sem magamnak, sem másnak. De Isten megmutatta, hogy ha sokáig megy a játszma, akkor ilyenek is történhetnek. Itt azt is írom a húgomnak, hogy ha folyton hazuggá tesszük az Úristent, aki első perctől próbált minket figyelmeztetni, mindannyiunkat, próbált figyelmeztetni, akkor mire számíthatunk? Még egyszer a kérdést. Kedves húgom, kedves hallgató, magyarországiak, gyergyóiak, székelyföldiek, hogyha mi folyton hazuggá tesszük az Úristent, aki féltőn, szerető módon figyelmeztet minket, ha mi egyfolytában hazuggá tesszük az ő szavát, aki próbál minket figyelmeztetni, akkor mire számíthatunk? Ez a kérdés. Ha bárki is azt hiszi, hogy én jó kedvemből, szórakozásból kerestem meg egyénenként, egyenként mindenkit, akit Isten elém hozott, hogy piszkáljam őt, azt téved. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy én örömmel, jó kedvemből csak úgy piszkálni akarom az embereket, az ember téved. Én Isten félelemmel kerestem meg mindenkit, és próbáltam szólni, figyelmeztetni. Fáj a lelkem, hogy ilyen borzalmas történések után is hajlamosak vagyunk még mindig a színházat és a fesztivált választani Isten szava helyett. És megteszünk mindent annak érdekében, hogy hazuggá tegyük Isten szavát, aki féltőn figyelmeztetett annak érdekében, hogy a baj elkerülhető legyen. Az az álom, amit kaptam, amikor a húgom öngyilkos akart lenni, emberek, az egy olyan brutális álom volt, hogy félelmetes ilyet látni. Az nem a démonoktól volt az álom, nem az ördögtől, az nem Lucifertől, az a mindenható Istentől, az Úr Jézus Krisztustól volt az álom. A húgom egy ilyen telefonon lejátszott egy filmet nekem, megmutatta azt, hogy mi történik azokkal, akik hazug módon próbálják a dolgot eltusolni. Hazug módon próbálják megoldani a problémákat. Megmutatta a telefonon. És így néztem a telefont az ő kezében, és emberek mentek, tűzoltók mentek be egy ilyen épületbe, ahol tűz volt. Ugye a mi házunkban, a mi családunkban tűz volt. Az igazság tűze kezdett ottan égetni. És emberek mentek, önkéntesek mentek be, hogy kioltsák a tüzet, és egy hatalmas robbanás történt, és akik bementek, szacskába szakadtak, a tagjaik szétszakadtak, szörnyet haltak emberek. Ilyen álommal figyelmeztetett a mindenható Isten. Persze akkor a fogalmam sem volt, hogy miért kaptam az álmot emberek. Tehát én nem tudtam, hogy mi történik náluk, nem is beszéltem velük. Hónapokon keresztül nem beszéltem velük. Ők ketten sétáltak, órákon keresztül. Ezt mindenki látta Gyergyóban. Én velük nem találkoztam jóformán, és nem mettem hozzuk, mert volt vagy kettő vagy három figyelmeztetés, és azt elmondtam nekik, és valósággal meggyűlöltek engemet. Összeesküdtek, megbeszélték, hogy én vagyok a szélsőséges, én félelmet akarok kelteni, meg minden. Megbeszélték azt, hogy velem van a baj. Tőlem tartózkodni kell. És emiatt történt a tragédia, és hála a mindenható Istennek, hogy senki nem halt meg. Még senki nem halt meg, és ne is halljon meg senki. Addig, amíg ő meg nem tisztul, mert tudjuk azt, hogy mindannyian előbb-utóbb el kell számoljunk a föld életünkkel. Nem az a probléma, hogy meghal valaki, hanem az, hogy hogyan hal meg emberek. A bűneiben, a mocsokban, a sötétségbe kell menjen, amit a húgom is látott, mind a két húgom látott. Vagy pedig a világosságba kell távozzon, teljes békességgel távozik erről a földről. Megtisztulva, mint gyermek, mint Isten gyermeke. Ez, ami nem mindegy emberek. És ezért adta Isten meg a kegyelmet a húgaimnak, hogy ne kelljen meghaljanak. A másik húgom is többször próbálkozott az öngyilkossággal. Az erdőben többször próbálta megölni magát. Hatalmas követ próbált így a fejébe, tehát a fejét próbálta széttörni, ugye hát a fejében lévő úgymond nagy zavart, amit okozott ugye az, amit ő látott, a sok hazug tan meg a bolondok házában is, amit látott. Az ugye az egy hatalmas kényszenvedés volt számára, és a fejét próbálta széttörni, de Isten nem engedte. A nyakát próbálta elvágni, Isten azt sem engedte. Megvan a helye most is, tehát van bizonyíték arra, hogy ő próbált öngyilkos lenni, de Isten nem engedte. Olyan emberek, akiket ő nem is ismer, imádkoztak érte, idegenek, nem vallásos emberek, rozsafűzér, nem bűnös emberek, hanem Isten gyermekei, bizonságtevők, akik tényleg hallják a mindenható Istent. Ők imádkoztak, és ma is imádkoznak, vannak, akik imádkoznak az én húgaimért. Ez a valóság, emberek, kedves gyergyújjak. Én már nem tudom, mit mondjak. Legszívesebben nem is mondanék semmit. Írom a húgomnak, hogy én már nem tudom, mit mondjak. Legszívesebben nem is mondanék semmit. Már rég nem kéne én veletek beszéljek. Írom neki. Én már rég nem kéne veletek beszéljek. Ti kellene beszéljetek az igazság lelke által. Tehát ők kéne beszélnek az igazság lelke által. Hogy minél többen, akik megvannak kötözve ezzel a minden rendben hazugsággal, kapjanak esélyt arra, hogy elkerülhessék az előttük lévő bajokat. Tehát elmondom, ezt többször elmondtam neki, hogy kérjenek a jóságos Istentől látást, bátorítást, szavakat, hogy szépen apránként kezdenek el beszélni úgy, ahogy vezeti őket Istennek a lelke. Az sem baj, ha belekeverik engemet, nincsen semmi gond. Nekem súlyos bűneim voltak, nekem, én tudom, hogy miért fordultam Istenhez. Nyugodtan beszéljenek és mondják azt, amit el kell mondjanak. Mert azáltal mások is esélyt kapnak a megmenekülésre, a szabadulásra. Ez teljesen biztos. Tehát ők kéne beszélnek, nem én kéne őket megkeressem egy folytába, hanem ők kéne beszélnek mindenkivel. Alázattal, szelítséggel és szeretettel. És mondják el, hogy mit csináltak, mit tettek, és mi lett annak a következménye. Mert rengetegen vannak gyergyóban, akik meg vannak kötözve. Súlyos bűnökkel. De azt látom, hogy mindenkinek úgy kéne Isten segítsége és szabadítása, hogy ne kelljen beszélni az igazságról, sem a bűnökről, sem semmiről. És továbbra is hazuggá tegyük azt, aki által ő próbált szólni, féltőn figyelmeztetni. Mert az történik, hogy engemet a hallgatásukkal is engemet tesznek hazuggá. Hogy higgye azt a város. Amúgy nem, én emiatt én nem kell féljek. Mert Isten mindent ki fog tisztázni, teljesen biztos. De hogyha mi azt csináljuk, hogy mi folyton hazuggá tesszük azt, aki által Isten próbál figyelmeztetni, hát akkor hogyan mentsen meg minket? Hogyan segítsen nekünk? Hogyha hazuggá tesszük azt, aki Isten, aki által szólt a mindenható Isten. Teremtünk úgy, mint neked, írom a húgomnak, Csabinak is adott figyelmeztető álmokat. Még a bajok előtt nagyon brutális figyelmeztető álmokat kapott a sógoron. Persze, én sem tudtam, hogy miért. Ő talán tudta, mert ő tudta, hogy mit tett, mit cselekedett. Én nem tudtam, hogy miért. És mondtam neki, hogy érdemes ezeket megszívlelni, és beszélni erről, és imádkozni Istenhez, hogy tisztítson ki mindent a fejünkbe. De nem kellett, nem akartak ezzel foglalkozni. Elmondtam, hogy ugyanúgy, tehát a húgom is kapott figyelmeztető álmokat, még a bajok előtt. A sogorom is kapott figyelmeztető álmokat. Tehát nem csak én, nem csak édesanyám is, nem csak egy-két barátunk, aki által kaptak ők még figyelmeztetést, hanem ők is személyesen kaptak Istentől figyelmeztető álmokat. Ők is. Hozzátok is éppen úgy próbált szólni a mindenható Isten, mint hozzám. Meggyőződésem, hogy ő engemet sem szeret jobban, mint titeket. De ha nekünk nem fontos, amit ő mond, és továbbra is a saját fejünk szerint akarunk jók lenni, mert ez a mérge gyergyónak. Székelyföld meg van mérgezve az érzelgéssel. A saját fejünk szerint akarunk jók lenni. Mosolygunk, ölelkezünk, meg puszilózunk, meg minden, de közben nagyon súlyos bűnök vannak elásva a szívünkbe, elejtve a szívünkbe, aminek a következménye a halál. Le van írva a Bibliában. Tehát mi továbbra is a saját fejünk szerint, és az emberek, a bűnös emberek, képmutató emberek tanácsa szerint akarunk jók lenni, és nem az ő szava szerint. Hogyan segíthetne, hogyan állíthatná helyre az életünket, hogyha mi ezt tesszük, hogyan segíthetne nekünk a mindenható Isten, hogyan állíthatná helyre az életünket? Hogyha nem akarunk elszakadni a képmutatástól, és hazug képmutató emberek szavára, és olyan emberekkel akarunk békességet kötni, akik érzelgésben vannak, meg vannak kötözve a sátán mélységeivel, ezotériával, jógával, misztikus tanokkal. Mert az történik most jelenleg, hogy az én földi családom olyan emberekkel barátkoznak, olyan emberekkel vigasztalódnak, akik durván még mindig meg vannak kötözve, avval a szellemiséggel, ami a húgomat szinte halálba vitte, és már a két húgomat szinte halálba vitte. Velük barátkoznak. Most akkor mit mondjon a mindenható Isten? És én mit mondjak? Higgyétek el, én Isten félelemben mondom, amit mondok. Én nem akarok sem hozzátenni, sem elvenni abból, amit Isten nekem mond. Sajnos van bennem is hajlam. Nem vagyok én egy szent, nem vagyok tökéletes. De emberek, fájdalom van a szívemben, hogy ennyi kemény jelzés után, és figyelmeztetés után, és kegyelem után, mert Isten kegyelmet adott, a húgom megvan már nagyjából szabadulva a gyógyszerektől állítólag. Isten meggyógyította. De azért gyógyít meg minket Isten, hogy mi visszamenjünk oda, ahol voltunk, vissza a mocsokba, a képmutatásba, olyan emberekkel való barátkozásba, akik súlyosan meg vannak kötözve. Nem az a baj, hogy te beszélgetsz valakivel, hanem az a baj, hogy belemész az ő játszmájába, bele az érzelgésbe, a puszilózásba, az ölelkezésbe, miközben súlyos bűnök vannak ott a háttérben és a szívekben. Ez a baj. Vissza a jógába, vissza az ezotériába, a mocsokba, a hamis tanokba, a sátáni tanokba, ami leuralta Gyergyót, az érzelgésben tartja az embereket, és az emberek menetelnek az önpusztítás irányába, és nincs, aki beszéljen, mert mi mindenkivel jók akarunk lenni, kivéve egyet, mert van egy ember, aki radikális és szélsőséges, az én vagyok Gyergyóban. Bárcsak több ilyen ember volna, én szeretném, ha több ilyen ember lenne, többen felvállalnák ezt, de úgy látszik, hogy senki nem akarja. Inkább szépen lassan, egymással mosolyogva, ölelkezve megyünk a sírgödör felé. Emberek, őrültség, ami történik. A szívem szakad meg, hogy lehetünk ilyen bolondok, ilyen őrültek, hogy ezt csináljuk. Elmondom a húgomnak, hogy bőségesen volna, amiről beszéljetek, és azzal sokat segíthetnétek másoknak is. Mert mint ahogy Isten megmutatta, ez a probléma nem csak nálatok volt jelen, hanem sok más gyerű családnál. Hát más helyeken is ez a probléma jelen volt. A paráznaság, az ezotéria, ami ugye a lelki paráznaság, ami elvezet a testi paráznasághoz, ez más helyeken is jelen van. Családokat tesz tönkre. Az ezotéria, a New Age, ez a mocsok modern spiritualitás, családokat tesz tönkre, mert az a lelki paráznasság, ami testi paráznasághoz vezet, és így robbanak szét a családok, a gyermekek mennek tönkre lelkileg, már gyermekkorban el van folytva az ő gyermeki lelkük, meg van ölve az ő gyermeki lelkük, a lelki és a testi paráznaság miatt. Tehát bőségesen volna, amiről beszéljetek, és azzal sokat segíthetnétek másoknak is, mert mint ahogy Isten megmutatta, ez a probléma nem csak nálatok van jelen, hanem sok más gyerű családnál. És Isten adná a békességet arra, hogy beszéljetek. Adná az erőt, a bátorságot és a békességet, hogy beszéljetek. És adná a teljes feloldozást. De ha ti nem beszéltek, akkor majd beszélnek mások. Azok beszélnek, akik hűségesek az a szellemiséghez, amivel megfertőztik a saját lelküket, a gyermekeik lelkét, az ezotériához, a jogához, a mocsokhoz, ami megfertőz az egész Székelyföldet. Ha ti nem beszéltek, akkor ők fognak majd beszélni. És tanítani fognak titeket olyan dolgokra, amelyek visszavisznek oda, ahol voltatok, és ami szinte a halálba jutatott. Tehát ha ti nem beszéltek, akkor ők fognak beszélni, mert ők hűségesek az a testiséghez, a jólét, a kényelem, az egészséges táplálkozás, a biokertészet és minden. Na, ők fognak beszélni, és szépen vissza az érzelgőségbe, vissza a bűnökbe. És ugyanoda fogtok visszakerülni, ahol korábban voltatok, és ami szinte a halálba jutatott. És ez rám is éppen úgy igaz, mint rátok. Ha én abba hagyom, hogy Isten szaváról és az igazságról beszéljek, akkor szépen visszaengedem a régit, én is. Én sem vagyok kivétel, emberek. Pál apostol azt mondja, jaj nékem, hogyha az igazságot, az evangéliumot nem hirdetem. Emberek, nekem is így van. Hogyha engemet Isten megmentett, kihozott a bűnből, a mocsokból, a hazugságból, az érzelgésből, a megfelelési kényszerből, és azok után én még továbbra is visszamegyek, ugyanoda, ahol korábban voltam, hát akkor nekem sokkal rosszabb lesz az állapotom, mint amilyen volt korábban. Ezt mondja Jézus. Rosszabb lesz az állapototok, mint amilyen volt korábban. Ha ti kompromisszumot köttök most is a mocsokkal, a hazugsággal, a fertelmességgel, a bűnökkel és az istentelenséggel. Tehát ez rám is éppen úgy igaz, mint rátok. Ha én abba hagyom, hogy Isten szaváról és az igazságról beszéljek, akkor szépen visszaengedem a régit. Mehetek én is vissza a vagányságba, vissza a parázanságba, vissza a képmutatásba, a műmosolyokba, ölelkezésekbe. Talán még nosztalgia bulikat is szervezhetnék, mint régen. Akkor majd újból szeretni fognak engem, Gyergyóban, mert a buli és a fesztivál, mint tudjuk, kiváló eszközök arra, hogy elhallgattassák a lelkismeretünket, jó pótcselekvés, amely próbál jelezni, hogy nagyon rossz az irány. Erre jó a buli, emberek. Erre jó. Tehát lehet, hogy ha én visszamegyek a világba, akkor újból kezdek paráznagodni, össze-vissza kefélek mindenkivel, teljesen lazán, mint ahogy mindenki teszi, ugye. Szevasz, hogy vagy, mindenkivel mosolygós haver vagyok, mindenkinek udarolok, a barátom feleségének, mindenkinek, úgy abszolút buli van, hát aztán minden szabad. Szeretjük egymás feltétel nélkül. Meg majd jogázni is, ott amúgy is mindenki mindenkivel kefélhet. AIDS-tesztel mennek a gyergyói jogások a Fekete-tengerre nyaralni, AIDS-tesztel, hogy nyugodtan kefélhessen mindenki mindenkivel. És ilyenekkel barátkoznak az én földi szeretteim. Ez a emberek, ez köztudott dolog, Gyergyóban azt mindenki tudja. AIDS-tesztel mentek, annak idején most már nem tudom, hogy mit csinálnak, teljesen mindegy, AIDS-tesztel mennek a tengerre nyaralni, hogy mindenki mindenkivel kefélhessen, mert mi teljesen szabadok vagyunk. Ilyen szellemiséggel paráználkodunk, és nem értjük, hogy kerül egy gyengébb lelkű, vagy egy érzékenyebb lelkű ember az öngyilkosság küszöbére. Így emberek. Ilyen szellemiséggel paráználkodunk. Ezt én nem tudom indulat nélkül elmondani, emberek. Én ezt nem tudom indulat nélkül elmondani, és Isten könyörüljön rajtam, hogy úgy tudjak beszélni, ahogy ő szeretné, de én is testben vagyok, tehát van bennem gyalóság, teljesen biztos, van bennem testindulat is. Van bennem testi harag is, néha megjelenik. Nekem is teher az. De emberek, a lelkem, a szívem meg van keseredve, hogy annyi fájdalom és figyelmeszerés után az ember minduntalan vissza akar menni a hazugságba, vissza az emberi jóságba, vissza a képmutatásba, vissza a bűnökbe, hogy teljesen torzjon el az ő lelke, és veszne az ő lelke. Az a durva, hogy a felszínen Gyergyóban mindenki jó. Tudjuk jól, hogy Gyergyóban mindenki jó ember. Elmondtam többször, Isten nekem megmutatta. A szeretetnek a helye a szívben van, a lélekben. Na, ez át van kerülve mindenkinél az agyba. A szeretet át van kerülve az agyba. Elméletileg mi jók vagyunk, tudunk minden, tudunk szeretni is, feltétel nélkül. Össze-vissza kefélünk mindenkivel. Úgy lelki értelemben, mint fizikai értelemben. És jönnek a tragédiák, a sorscsapások, a gyermek el van tévedve, nem találja helyét a világban, lelki fájdalmakkal küzdik a gyermek is, nem tudjuk, hogy miért. Biztos genetika, biztos az anyám okozta. Anyám akkor miért nincsen megbolondulva? Meg kell tőle kérdezem, hogy milyen helyzetben, miért nem bolondultál meg, hogy ez már genetika. Az imád a genetika a picsa és a fasz, emberek. A genetika a picsa és a fasz. Ez a genetika Gyergyóban. Gyergyóban a picsa és a fasz szinonimája a genetika. Ez történik. És szégyellem magamat, hogy így kell beszéljek, ilyen durván kell beszéljek, mert másképp itten szembesülni senki nem akar. Senki. Hanem óvatosan, szépen mosolyogva, ölelkezve, finom parfümmel, biokajával, bio életmód meg, vegetáriánus életmód meg különböző tolongyakorlatokkal szépen menjünk a pokolba. Isten segít nekem, nektek és mindenkinek. Hangsúlyozom, kedves gyergyújak, én senkit nem akarok kározatni, sem a jogásokat, sem az ezotériásokat, senkit. Én teljes szívemből kívánom, hogy ők is meneküljenek meg, hogy merjenek szembesülni azzal, hogy miben vannak, hogy kívánják Istennek a szavát hallani, hogy velem megbékéljenek. Én ezt kívánom mindenkinek. Isten segít nekem, nektek is mindenkinek. De ahhoz mi is kellünk. Kedves gyergyóiak, kedves családtagjaim és mindenki, ahhoz, hogy Isten nekünk segítsen, ahhoz mi is kellünk. Nem kellemes az embernek megvallani a bűneit, a saját nyomorúságát, de Isten ad erőt és bátorságot, hogy megtegyük, és adja mellé a teljes feloldozást, a bűneink bocsánatát, a lelki szabadságot és a békességet. Érthető? Még egyszer olvasom. Isten segít nekem, nektek és mindenkinek. De ahhoz mi is kellünk. Nem kellemes az embernek megvallani a bűneit, a saját nyomorúságát, de Isten ad erőt és bátorságot, hogyha kérjük, hogy megtegyük, és adja mellé a teljes feloldozást, a lelki szabadságot és a békességet. Tudjátok ti is, hogy nem lehet csak úgy elfelejteni a múlt dolgait. Tehát ez egyértelmű, ezt sokan próbálták már. Húgam is ezt ő megvallotta. Ő már próbálta pozitívan gondolkodással, meg agykontrollal, mindennel, ő is próbálkozott, de nem tudta. Tehát tudjátok ti is, hogy nem lehet csak úgy elfelejteni a múlt dolgait. Még nagyon sok fontos pótcselekvéssel sem, sőt, nagyon sok olyan ember segítségével sem, akik kedvesen mosolyogva, leplezve saját bűneiket, a hazugságot erősítik meg bennünk. Tehát nem segít sem a pótcselekvés, sem a képmutató embereknek a műmosolya. A múltat senki sem tudja velünk elfeledtetni, emberek. A múltat elfeledni csak Isten segítségével lehet. Az igazság felvállalásával. Bárki bármit is mondjon, nem számít, mert csak Isten szava számít. Figyeljetek, bárki bármit is mondjon, nem számít, mert csak Isten szava számít. Mert csak ő tudja megadni az embernek azt, hogy az utolsó órában boldogan, teljes békességgel tudjon távozni ebből az életből. Csak Isten tudja megadni az embernek azt, hogy az utolsó órában, ami el fog jönni mindenkinek, hogy boldogan, teljes békességgel tudjon távozni ebből az földi életből. Akik betanult emberi jóságból szeretetet játszanak, körbeölelgetve és körbepuszilgatva minket, nem tudják ezt megadni nekünk. A múlttól való szabadulást nem tudják megadni azok az emberek, akik emberi jóságból szeretetet játszanak, és körbeölelgetnek minket, körbepuszigatnak minket, nem tudják ezt megadni nekünk. Hisz ők maguk sincsenek békességben. Nekik is sok minden van, amit leplezniük kell, az emberi jótiteményekkel, a műmosolyokkal, agykontrollal, pozitív gondolkodással, pótcselekvésekkel, jógával, és illatosítószerekkel és mindennel. Ők is ugyanúgy küzdenek, hogy elhallgattassák a lelkiismeretüket, mint ahogy mi is küzdöttünk. Ők sem különbek, mint mi, én sem vagyok külön, mint ők. Tehát hangsúlyozom, én amit mondok, azt nem kárhoztatással mondom, hanem féltőszeretettel, hogy hátha van valaki, aki szembesülni mer, és meg fog teljesen szabadulni Isten kegyelmától, mert Isten megbocsájt. Amíg testben vagyunk, Isten megbocsájt. De hogyha a test életnek vége, emberek, vigyázzatok, mert nem egy újabb reinkarnáció következik, hanem pokol vagy mennyország. Jézus nem azt mondta, hogy újabb reinkarnáció következik. Isten nekem mind a kettőt megmutatta. A húgainak is megmutatta. Én nem tudom, hogy azok után, amiket láthattak ők is, hogy tudnak kompromisszumot kötni még mindig az érzelgéssel, a képmutatással, a hazugsággal, nem tudom. De fohászkodom, hogy Isten szorongassa meg az ő szívüket, és mindannyiunk szívét, hogy ne tudjunk visszamenni az érzelgésbe és a képmutatásba, hogy ne kelljen elveszünk a lelkünk, és ne kelljen elveszen a gyermekeink lelke emiatt. Tehát ők nem tudnak igazi vigasztalást adni. Ők is ugyanúgy küzdenek, hogy elhallgattassák a lelkiismeretüket, mint ahogy mi is küzdöttünk. Ők nem tudnak igazi vigasztalást adni. De ezt közülünk talán te tudod a legjobban. Ezt a húgom megtapasztalta, hogy emberi vigasztalás nincs. Nincs. A húgaim ezt tudják. Ott mindenki próbálkozik mindennel, tortával, habos tortával, minden kis mosolyjal, meg pótcselekvéssel, de ők is érzik, hogy igazi vigasztalás nincs. Embereknél nincs. Főképp bűnös embereknél nincs. Képmutató embereknél nincs, akik a felszínen mást játszanak, mint akik ők valójában. Olyan emberek nem tudnak igazi vigasztalást adni. Én nem haragszom, és nem is akarok neheztelni rátok semmiért, mert az nekem is épp akkora teher lenne, mint nektek. Azt kívánom, hogy legyen teljes békességetek, de elmondom, hogy ez csak az egyenes úton lehetséges. A görbe úton nem lehetséges. Csak az egyenes úton, amihez Isten megad minden segítséget, erőt, szavakat és békességet. A kerülő utak pedig nem a békességbe visznek, hanem oda, ahol már voltatok. Isten könyörüljön rajtunk. Szorongasson meg mindenkit, hogy ne tudjunk szerepelni, és ne tudjunk visszamenni azokba az alattomos játszmákba, amelyek egyszer már szinte a halálba vittek minket. És legyünk képesek felvállalni az igazságot és az életet a saját lelkünk békességéért és azok szabadulásáért, akik még mindig meg vannak kötözve, súlyos bűnökkel, szerepjátékokkal, amivel veszélybe sodorják a saját életüket és mások életét. Ezt kívánom a húgaimnak, családtagjaimnak, az ellenségeimnek és minden gyergyóinak, és mindenkinek, aki hallja ezt a felvételt, hogy legyünk képesek felvállalni az igazságot és az életet a saját lelki békességünkért, elsősorban a saját lelki békességünkért, és azok szabadulásáért, akik még mindig meg vannak kötözve súlyos bűnökkel, szerepjátékokkal, amivel veszélybe sodorják a saját életüket és mások életét. Még hány fiatal anyuka, meg fiatal apuka, meg fiatal gyermek legyen öngyilkos gyergyóban? Ez a kérdés. Még hány fiatal anyukának és apukának és gyermeknek kell öngyilkosságot elkövetni gyergyóban ahhoz, hogy abba adjuk a képmutatást, a szerepjátékot és a fesztivált, és a vállaljuk fel az igazságot. Kérjünk Istentől bátorságot és szavakat, hogy tudjunk mindent felvállalni, és akkor lesz békesség, és lesz igazi öröm gyergyóban. Drága gyergyóiak, kedves családtagjaim, előbb vagy utóbb mindenkinek választania kell az emberi, testi gondolkodás és az Úristen szava között, és le kell aratnia választásnak gyümölcseit. Ezt mondja mindenható Isten. Ne tévedjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt le is aratja, mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ezt mondja mindenható Isten. De mi a lélek? Hogyan lehet vetni a léleknek emberek? Azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. Ő ezt mondja. És azt mondja, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet. Tehát hogyan vetünk a léleknek, a lelkünknek? Hogyan kapunk lelki táplálékot? Az ő szava által. Az ő szava cselekvése által, emberek. Akit érdekel, hívja segítségül az ő nevét, mert ő valóban feltámadt. És az ő sebeiben van nekünk gyógyulás, lelki gyógyulás és feltámadás. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Képeken mosolyog az ember, eljátsza, hogy életében minden rendben, de a valóságban, ha milyen az emberek szemébe nézel, szembesülhetsz a valósággal, hogy az igaz boldogságnak életükben nyoma sincsen. Megértheted, hogy hamisak a képek, nincs bennük se élet, se lélek. A mai ember imádja és nézi, miközben azt reméli, hogy egyszer ő is eléri azt a földi kincset, amit ől a szomszéd kertje. Úgy tűnik, hogy a sajátjánál mindig zöldebb. Képeken pózol a modern ember, képet mutat egy életről, ami a valóságban neki nincsen. Álomképekért robotol, majd gondterhelten gyalogol a sírig. Néha dob egy műmosolyt, egy lélekvesztő kép erejéig. Megértheted, hogy valójában hamisak a képek, nincs bennük se igazság, se élet. Elbűvölnek téged, megváltást ígérnek a szomszéd kertje által a földi kincsek. Az embert, amikor az utcán találod, ha mélyen a szemébe nézel, hiába zöldebb a kertje, mert az igaz boldogságnak a lelkébe nyoma sincsen. Láthatod, ha akarod, hogy hamisak a képek, az ember szívébe hamis vágyat éltet, ezek tüzébe kárt vall a lélek, tönkre megy egy élet, ha csak Isten kegyelméből a képmutató ember az igazság valóságára rá nem ébred.